Tegnap a reflexióban itt szóba került, hogy mivel foglalkozzunk inkább, rossz eltakarításával, hibákkal, feddéssel, kritika legyen inkább, vagy inkább a bátorítás, a jónak az erősítése. Hát egyértelműen ez az utóbbi, hiszen Isten a jóság, a rossz a jónak a hiánya. Ilyen megfogalmazás is elhangzott itt, hogy a rossz az a jó, amit Isten nem akar. Ebben benne van ennek a rossznak ez az álnok jellege is, hogy a jónak tünteti föl magát, és a jó helyébe igyekszik oda helyezkedni, és azt akarja, hogy vele foglalkozzunk. Rosszal, a szeméttel csak annyit szabad foglalkozni, addig szabad foglalkozni, amíg kitakarítjuk. Nem szabad a rosszba belemerülni, van egy drasztikus mondás is, ha azt a bizonyos dolgot kavargatjuk, akkor csak bűzlik. Egyértelműen a jónak kell szerepet biztosítani, hogy annak legyen sodró ereje. Jó az olyan, mint egy folyó, amelyben fát úsztatunk, a folyónak megvan magától a sodrása, némelyik fa keresztbe fordul, akadályozza a többinek az úszását. A lelki gyakorlatot úgy is felfoghatjuk, hogy megkeressük ezeket a keresztben álló fákat, és félre rökjük, hogy a többi fa az úszni tudjon. A magunk lelki életének is megvan a maga sodrása, csak el kell távolítani az akadályból azt a keresztbe álló fát vagy törmeléket, hogy úszhasson az a jó. És ma van Urunk színe változásának az ünnepe. Megismétlem azt a gondolatot, ami már elhangzott itt a lelki gyakorlatban, most éppen ennek a mai ünnepnek a kapcsán, a mai breviárium olvasmánya alapján. Színai Anasztász püspök Urunk színe változása napján mondott beszédéből. Két bekezdést idézek. Merész dolgot mondok. Nekünk is oda kell igyekeznünk, mint Jézusnak, aki itt a mennyben vezetőnk és erőfutárunk, hogy vele együtt majd mi is lássuk lelki szemeinkkel azt a tündöklő ragyogást. Lelkünk egész valója bizonyos módon megújul, egészen az ő képmásaivá leszünk mi is, mint Jézus, örök, dicső színeváltozásban élünk, részesedünk az isteni természetben, és így képesek leszünk a mennyei boldogság befogadására. Tehát nekünk is oda kell igyekeznünk. Már most Jézus fölment a mennybe, és magával vitt bennünket. Még egy bekezdés a breviáriumból. Lelkesülten és ujjongva siessünk, és mi is hatoljunk be a titokzatos felhőbe. Váljunk, mint egy Mózessé, Illéssé, vagy Jakabbá és Jánossá. Vagy légy olyan, mint Péter, aki az isteni látomástól és kinyilvánulástól elragadtatott. E dicső színeváltozástól maga is egészen átalakult, e világból kiemelkedett, és e földtől szinte elszakadt. Már itt ebben az életben. Te is lépj ki a testedből, hagyd most el ezt a teremtett világot, térj vissza egészen teremtődhöz, aki ezt Péter, mint egy mámorosan így kiáltott, Uram, jó nekünk itt lennünk. Tehát a lelkigyakorlat, mennyország is, annak a begyakorlása is, hogy hogyan tartózkodjunk a mennyországban, és onnét térjünk vissza, épp a rosszal való foglalkozáshoz, ha kell, annak a kitakarításához, vagy éppen a jónak az érvényesítéséhez, ami persze itt azért fáradtságba kerül, nem megy olyan könnyen. Ennyi kis bevezető után akkor térjünk rá a mai témánkra. Bennünk futó programok, amelyek átírásra várnak, scriptek, amiről már tegnap itt volt szó a prezentációban, ezt szeretnénk picit alaposabban, de visszatérve még azokhoz a dolgokhoz, azokat jobban kibontva, amik ugyancsak már előkerültek tegnap. Egyre több ilyen ismétlés lesz, de ez azt szolgálja, hogy a fontosabb dolgok azok belénk rögződjenek, illetve egyre több mindenre sikerül majd visszautalni, ahogyan előbbre haladunk. Az első napon azzal indítottuk a lelki gyakorlatot, hogy az ember gondolkodó lény, ezért gondolkodnunk kell, ha azt akarjuk, hogy önbecsülésünk a helyén legyen. Gondolkodó lény, racionális lény, intelligens lény, ezt így is fogalmazhatjuk. Ha elhomályosítjuk, blokkoljuk tudatunkat, vagy hagyjuk, hogy ezt tegyék velünk, ha passzívak vagy bátortalanok vagyunk, akkor fokról fokra kiöljük magunkból az egyik legfőbb kincsünket, és nem fogjuk becsülni, vagy egyenesen gyűlölni fogjuk magunkat. Hogy szerethessük magunkat, ahhoz táplálnunk kell gondolkodási képességünket. Most csak megismételtem. Az önbecsülés lehet, hogy ki sem alakult bennünk. Mások nem hagyták, hogy kialakuljon, vagy pedig mi is hozzátettünk a magunkét a különféle helytelen magatartások és függőségek által. Tehát vissza kell szereznünk az önbecsülésünket. A probléma az, hogy tudjuk, hogy hogyan kellene élnünk, tudjuk, hogy racionálisan kellene élnünk, de mégsem vagyunk rá képesek, mert vannak, amik blokkolják bennünk az általunk is helyesnek gondolt viselkedést. Tudjuk, legalábbis gyakran tudjuk, hogy hogyan kellene viselkednünk, mégsem úgy viselkedünk. Érdekes eredményre jutott két szesztestvér Amerikában az 1930-as években. Egymással elkezdtek beszélgetni, hogy hogyan szabadulhatnának ki az alkohol rabságából, és ebből alakult ki az AA, az anonim alkoholisták mozgalma, aminek köszönhetően nagyon sokan meggyógyultak, pontosabban megoldást találtak arra, hogy életük irányítását újra a kezükbe vegyék. Terápiájuk az úgynevezett 12 pontra épül, és az az érdekes, hogy ez a 12 pont nem csak az alkoholisták gyógyítására jó, hanem mivel mondtuk, hogy mindnyájan valahogy benne vagyunk ilyen-olyan függőségekben, és épp ezek a függőségek kiáltanak megváltó után, tehát tulajdonképpen ez a 12 pont a keresztény életbe való bevezetődésre is nagyon jó. Mert ezek által kialakulnak a helyes alapok a valósággal, környezetünkkel, önmagunkkal, Istennel helyes kapcsolatba kerülünk. A természetes alapok visszaállítása történik, amit a bűn lerombolt, esetleg már a kisgyermekkorunkban is ki se tudott alakulni. De a kegyelem a természetre tud építeni, először azt igyekszik fölépíteni, és arra rakja rá a maga ajándékait. Ha egy másik példával, hogy érthetőbbé tegyem, ha valakinek alapvető szükségletei nincsenek kielégítve, éhes, szomjas, fázik, nincs tető a feje fölött, itt gondoljunk a gestalt terápiára, amire indítottuk, hogy mindig van egy bizonyos szükségletünk, ami előtérben áll, hogyha azt nem elégítjük ki, akkor és ez alapvető szükséglet, akkor a többi dolog sem tud érvényesülni. Tehát ha éhes embernek, szomjas, fázó, hajléktalan embernek nehéz beszélni az evangéliumról, nem tudja befogadni, mert figyelmét ezek az alapvető szükségletek töltik ki. Az anonim alkoholisták 12 lépését kiosztottam, most itt nem olvasom föl mindegyiket, csak amivel éppen foglalkozni akarok, ki kinézze át majd. Olyan intézményekben, ahol velük ezen az alapon foglalkoznak, mindenütt ki van rakva, megtanultatják kívülről velük, és közösen végigvezetik őket legalább az első néhány lépésen. Ha most itt azért mégis megnézzük az első három pontot, beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Tehát beismerem az egyéb tehetetlenségeimet. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja lelki egészségünket. És harmadik, elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk. Eredetileg csak az volt, hogy Isten gondviselésére bízzuk, de aztán egyre többen lettek, különféle vallásúak, azért tették hozzá, hogy saját felfogásunk szerinti. És utána jön itt a többi dolog, erkölcsi leltár, milyen is a hibánk, készen állunk arra, hogy Isten megszabadítson hibáinktól, kérjük őt erre, és aztán számba vesszük azt is, hogy kiknek okoztunk károkat, és ezt igyekszünk jóvá is tenni, és így tovább. Gyerekekkel még az elmúlt tanévben órán is végigvettük ezeket a pontokat. Az egyik kifogásuk az volt, hogy mi van azokkal, akik nem hisznek Istenben. Náluk akkor nem fog működni az egész. Az első két pont még egyszer így hangzik. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Második, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja lelki egészségünket. A függőségben lévő ember már nem választhat a között, hogy elismere élete felett egy nagyobb hatalmat, vagy sem, amely nagyobb, mint ő. Ez már megtörtént. Kérdés már korábban eldőlt, hiszen a szerrel kapcsolatban, alkohollal vagy egyéb szerrel kapcsolatban megtanulta, hogy megbízik abban. Számtalanszor kipróbálta, rosszul érzem magam, feszültség van bennem. Most jöjjön a szer, mert tudom, hogy meghatározott mennyiségben használ, akkor biztonságban érezhetem magam, nincsenek feszültségek, félelmek, egyebek. Tehát a kábítószerrel kapcsolatban olyan érzelmek nyilvánulnak meg, amelyek különben csak Istenre irányulhatnának. Az a kérdés tehát, hogy létezik-e egy nagyobb hatalom nálamnál, már eldőlt. Az igazi kérdés az, hogy melyik hatalomra bízom magam, az a nagyobb hatalom, alkohol, kábítószer azt ígérte, hogy az élet bajaiban, problémáiban segítséget kínál. Gyönyörű himnuszokat is megfogalmaznak vele kapcsolatban. Helyette viszont éppen az ellenkezője történt, kifosztott, egyre inkább beszűkült a szabadságom, csak a pusztulás látszik, csak a halál közeledik. Nagyon szépen van itt egy ilyen grafikon is, bár most itt nem ez a fő cél, hogy alkoholizmusból gyógyuljunk, hanem a függőségünkkel szembesüljünk. Egy csomó mindent bemutat egy grafikonban, hogy hogyan megy lefelé, és akkor vagy elszáll, tönkre megy, elpusztul, öngyilkos lesz, az egészsége tönkre megy, valami betegséget összeszed, vagy itt ezen a ponton, vagy még előtte észhez tér, segítséget kér, és akkor újra emelkedhet. Kimondhatjuk, ezek a különféle függőségek a sátán eszközei, amelyekkel romlásunkra tör. Csak Isten tud kiszabadítani a sátán a démonok rabságából. Harmadik pont így hangzik, elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondviselésére bízzuk. Nem szabad, sokan nagyon türelmetlenek, és mindjárt vallásossá akarják tenni a másikat, rögtön prédikálni kezdenek neki. Nem szabad ráerőszakolni másokra saját Isten képünket, fanatizmus az bizony káros is lehet, hogy ugyanolyannak lássák Istent, mint mi. Az Istenről való kép mindenkiben alakul, változik, tökéletesedik. Jobb, ha békén hagyjuk azokat, akik nem úgy hisznek Istenben, mint mi. Arra rámutathatunk, hogy mindenkiben ott van az igény, az igazi szép, a jó, a tökéletes, a szeretetre méltó után. És ha valaki belülről magában meghozza ezt a döntést, és elindul a szeretet, a jóság, az igazságosság útján, hogy Isten vezetni fogja őt, és majd tisztítja benne az őróla és az Istenről alkotott képet is. Azokon, akiken az alkohol vagy egyéb kábítószer már nagyobb rombolást végzett, intézeti terápiákon, közös és egyéni foglalkozásokon igyekeznek segíteni, ha eljutnak ide, különösen a mostani egészségügyi rendszerben, ami itt van hazánkban. Hosszabb időn keresztül, többnyire egy fél év, az első 6 lépés megtételéig segítik el őket, csak akkor engedik a tovább lépést, ha a soron következőt már megtettem. Egy ilyen egyhetes lelki gyakorlat természetesen kevés ezeknek a lépéseknek a megtételére, de itt most nem is az a cél, hogy klinikai eseteken segítsünk, hanem hogy felismerjük magunkban is azokat a mozgató erőket, amelyek vagy már most is függőségben tartanak minket, vagy jó úton vagyunk afelé, hogy bennünk is kialakuljanak ilyen függőségek. A terápiának egy fontos része, hogy feldolgoztatják velük a saját múltjukat, hogy reálisan lássák, elfogadják saját magukat. Ennek a feldolgozásnak néhány részéről már itt ebben a lelki gyakorlatban is szó volt, főleg ez a tegnapi két előadás. Továbbiakban is szeretnénk majd ilyenekkel foglalkozni még. A diavetítésben szó volt a skriptekről, forgatókönyvekről, amelyeket kialakítottunk magunkban. Ezek olyanok, mint egy kis és nagy fogaskerék egymáshoz kapcsolódása. A nagy fogaskerék az életünk kereke, amelyet kis fogaskerék vagy kis fogaskerekek hajtanak. Ezt a kis fogaskereket hívják miniszkritnek. Ennek a leírása is a már idézett transzakciós analízisből származik, amelyet Eric Byrne fejlesztett ki a 60-as években a pszichoanalízisből. A script tehát eredetileg filmforgatókönyvet jelent. A transzakciós analízis abból indul ki, hogy minden embernek megvan a maga életéről a forgatókönyve, amit környezetének a hatására mintegy megírt. Ebben életének egész folyamata megtalálható. A miniszkript, a teljes script egy kiragadott részlete, amely benne van mindennapi viselkedéseinkben. Olyan, mint egy kis számítógépes program, de ilyen programokból épül föl az egész életünk. És hogyha ezeket sikerül hozzáférnünk, hogy honnét is indul el, például, amiket mondtam az elején, az NLP, amelyik két terapeutának a munkáit modellezte, például egész fantasztikus módon ilyen félelmet, pánikot gyógyít, például olyan módon, hogy valakinek mondjuk tériszonya van, és akkor hát a terápiás foglalkozásban mondta, hogy na, menjen oda az ablakhoz, és akkor nézzen ki rajta. És akkor hát szédült. És akkor utána elmeséltette vele, hogy hát mit élt át, mi az a kis program, ami ilyenkor fut. És azt futott, hogy hát ő oda megy, akkor oda megy az ablakhoz, akkor ő ott már szédülni fog. Tehát előre erre gondol, hogy ő ott szédülni fog. És erre azt mondta, hogy jó, most úgy menjen oda az ablakhoz, hogy közben énekelje a himnuszt. És az alatt, hogy énekelte a himnuszt, nem tudott ez a program elindulni, elrontotta ezt a programot, átírtam, és akkor oda menve már egyáltalán nem szédült. Tehát egy csomó ilyen kis program fut bennünk, aminek az elejéhez kell oda jutnunk, hogy mik azok az első lépések, amik elindítják ezt a programot, mik azok, amik behívják. Helmut Harsch a Kiút az alkohol rabságából című könyvben ennek szemléltetéséhez hoz egy példát, amely csoportos kezelések során gyakran ismétlődik. Csoporttag, képtelen vagyok a csoport előtt megszólalni. Kezelőorvos, és most ebben a pillanatban mit csinálsz? Csoporttag, hát persze beszélek, de nagyon nehezemre esik, és nagyon meg kell erőltetnem magam. És ha összehasonlítom azt, amit én mondok azzal, amit mások mondanak, akkor látom, hogy a többiek sokkal jobbak. Egyszerűen nem tudom megtenni. Kezelőorvos. És amikor ezt a megállapítást teszed, hogyan érzed magad? Csoporttag. Bánkódom és dühös vagyok magamra, hogy nem sikerül jobban. Egy példa, most itt ezt nem elemezzük, csak hogy ezek úgy hogy futnak bennünk. Ebben a forgatókönyvben, fogaskerékben vannak ösztönzők, amelyek a forgást biztosítják, és vannak sorompók, amelyek akadályoznak, és mivel nem úgy forog az a kerék, ahogy az ember elvárná, csikorgás, recsegés, felmelegedés történik, ezek a negatív érzelmek, ezt már mondjuk én fejlesztettem itt hozzá, ezeket a negatív érzelmekhez, meg csikorgás, lecsegés. Kezdjük ezekkel az utóbbiakkal, ilyen negatív érzelmek, bánat, düh, méreg, harag, gyűlölet, irítség, félelem, bűntudat, depresszió. Lehet folytatni ezeket, ezek a legfontosabbak. Ha normálisan forogna az a kerék, normális kapcsolatban lettünk volna a szülőkkel, szeretett kapcsolat, akkor sokkal kevesebb csikorgás, meg ilyen érzelem lenne, amelyek tulajdonképpen elpazarolják az energiákat, és nem fog úgy forogni az a kerék, hanem felemésztődnek az energiáink, állandóan magunkkal harcolunk. Az ösztönzők, amelyeket többnyire a szülők a család részéről épültek be, ilyenek lehetnek. Légy gyors, mit pepecselsz annyit, légy erős, légy tökéletes, dolgozz keményen, mások kedvére élj. A sorompók, amik beépülhetnek egy gyermekbe, azok ilyenek, ehhez hasonló tiltások. Az előzők azok kevesebb, ezek a tiltások sajnos sokkal több. Előbb felsoroljuk csak őket, és utána majd megnézzük őket közelebbről is. Ilyen tiltások, ne élj, ezek a többnyire szerepeltek a tegnapiban is, itt azért több szerepel majd. Ne légy önmagad, az a fontos, amit a szülőd mond, apád, anyád mond, ne legyenek érzelmeid, vagy legalábbis, ha vannak, ne mutasd ki azokat. Ne légy gyermek, vagy éppen ne légy felnőtt, attól függ, hogy hol helyezkedik el az ember a gyerekek sorában. Tehát ne légy felnőtt, mert az anyucinak kisgyermekre van szüksége. Ne közelíts senkihez, légy beteg. Itt jönnek ilyen átkok is, családi átkok, amiknek vagy kifejezetten is elhangzanak, vagy pedig ezek a negatív dolgok annyira beléje ivódnak az ember, vagy átokként hatnak. Ne gyógyulj meg, ne csináld, ne legyen sikered, ne tartozz oda, abba a csoportba, ne légy fontos, ne légy boldog. Mint láttuk, az ösztönző száma kevesebb, mint a sorompóké, ha nem sikerült volna leírni, majd ezek előkerülnek újra. Azt mondják, az ösztönzőket 50 lehet leszűkíteni. Ezek a szülők intelmeiből származnak, akik talán érzik, hogy valami nincs rendjén a gyereknél, és ilyen formán hangozhatnak, akkor vagy bátor fiú, ha nem sírsz, szedd össze magad, végezz tökéletes munkát, hogy ami tegnap itt többször is előkerült, hogy amit elkezdtél, azt fejezd be. Persze ez egy, ha jó dolog az, akkor fejezzem be, de ha közben kiderül, hogy az rossz dolog, akkor ne fejezzem be. Megígérte Heródes, hogy teljesítem bármit, amit kívánsz, és utána kérem tálon keresztelő János fejét. Hát ezt egyáltalán nem kellett volna teljesíteni. Ha bármiből kiderül közben, hogy rossz, azt nem kell végigcsinálni, hanem le kell állni vele azonnal. Tedd meg azt, amit mondok neked. Ezek az intelmek az 5-12 éves gyermekhez szólnak, akinek már jól működik az értelme. A tiltások, a sorompók, ezeket nevezik stoppereknek, gátaknak is, már az első években, úgy az 5 éves korig beépülnek a gyermek életében. ezek nem annyira szavakban, mint inkább az egész családi légkörben fejeződnek ki, és ezekből, mint láttuk, sokkal több van, és elég súlyosak lehetnek. A legsúlyosabb ezek közül, most nézzük sorra őket, a ne élj, vagy ilyen megfogalmazásban, miért is élsz? Ilyen sorompó például akkor keletkezhet, ha gyermek már útban van, és ezért kötnek házasságot. Lehet, hogy nem hagyják, hanem megölik, abortusz következik, de esetleg korábban még ez nehezen ment, vagy mégis megszületett. Házasság rosszul sikerül, ezért az anya fölemlegeti gyermekének, hogy valahogy megtudja a gyermek, ha te akkoriban nem lettél volna, akkor. A gyermek ezt így fordítja le a maga számára, ha nem lennék, anyám boldog lennem. És ösztönzés fog érezni arra, hogy ezt később meg is valósítsa, vagy öngyilkos lesz, vagy olyan szűk korlátok között éli az életét, hogy az felére gyöngyilkossággal. Ebben az összefüggésben a drogfüggés, az alkoholfüggés, vagy a nikotin is ilyen apró lépésben elkövetett öngyilkosságnak, önmegsemmisítésnek tekinthető. Cigarettát ugye koporsószekként is szokták ábrázolni. A ne légy önmagad, ne légy te, sorompó azt jelenti, hogy a gyermek ne legyen olyan, amilyen. Ne legyen fiú, vagy ne legyen lány, mert a szülők éppen más nemű gyermeket vártak. Husa nővér a lelki gyakorlatában hát elmesélte saját esetét, hogy hát ő fiúnak várták is, és amikor megbocsátotta ezt az anyjának, akkor indult el a gyógyulás ebből. Tehát ne legyen, itt a lényeg az, hogy ne legyen az egyénisége olyan, amilyen, hanem olyan legyen, mint az apja, vagy az anyja, vagy amilyen a meghalt kistestvére volt, olyan legyen, amilyennek a szülei kívánják, álmodják. Nagyon veszélyes, hogy saját magát akarja megvalósítani a szülő a gyermekbe, hogy egészen más az egyénisége. Ha hasonló, akkor aztán ne legyenek érzelmeid, nem utasd ki az érzelmeidet. Sokszor ez a tiltás húzódik meg olyan embereknél, akik nem tudják kezelni az érzelmeiket. Ez úgy is beépülhet egy gyermek életébe, hogy szülei kevésbé mutatták ki iránta az érzelmeiket. Lehet, hogy szerették, de kevésbé babusgatták, simogatták. Vagy egyáltalán nem szerették. Előfordul, hogy a tiltás csak bizonyos érzelmekre vonatkozik, például a dühre, az örömre, a szomorúságra, mert ezeket a családban valami miatt tilos volt kimutatni. Ezzel a tiltással kapcsolatos az a sorompó is, hogy ne közelíts senkihez, tarts 3 lépés távolságot. A távolságtartás ugyanis hatásos eszköz az érzelmek elkerülésére. A ne légy gyermek tiltása legidősebb gyermek felé hangozhat, akitől a szülők több felelősséget várnak, hogy a kicsiket is helyette neveljék. Hát ez valahol logikus is lehet, ahol sok gyerek van, csak hogy hogyan fogja ezt ez a gyerek. A ne légy soha felnőtt tiltás a gyakran a legkisebb felé hangozhat, hogy a kedvenc, a mama kedvence felé, mivel a az anya szívesen őrizné meg kisbabának, mert az a gyermekkel való együttlét számára olyan kellemes érzés volt, akkor jobban kímélték őt, tekintettel voltak rá, nagyobb biztonságban érezte magát ő is a kisgyermek közelében. És hát aki anyák ezt tudják, hogy ez csodálatos érzés egy kisgyermekkel együtt lenni. Ne csináld, ne legyen sikered, és az ebből következő nem tudom megcsinálni, sorompók úgy keletkeznek, hogy a szülők vagy egyáltalán nem törődnek gyermekeikkel, hagyják őket, majd kulcsos gyermekek, ott van a nyakukban a kulcs, és egész nap az utcát járják, vagy pedig épp az ellenkező végzet, elkényeztetik őket, minden terhet levesznek a vállukról. Mit kezdjünk ezekkel a sorompókkal, tiltásokkal? Hát először is menjünk a mennyországba, helyezkedjünk Isten színe elé, és onnan elindulunk vissza a saját múltunkba, és kézen fogjuk azt a kisgyereket, aki voltunk, megsimogatjuk, magunkhoz öleljük, hogy biztonságban érezze magát. Mert a gyerek, kisgyerek az nagyon kiszolgáltatott. Szüleiktől függ, ők kellene, hogy mindent megadjanak neki, de nem kapta meg, akkor teljesen elbizonytalanodik. És biztatjuk, hogy mondja el, hogy mi az, ami fáj. Engedjük, hogy élje át újra azokat az érzelmeket, amiket akkor átélt. Akkor kiszolgáltatott volt, magára maradt, most egy felnőttnek, a mostani énünknek, és Istennek a védelme alatt áll. Isten persze ott volt akkor is, különben nem bírta volna ki azokat a megpróbáltatásokat, szörnyűségeket, ezt is elmondhatjuk neki, hogy ő ott volt akkor is, csak te nem vetted észre. Tehát ezeket el lehet magyarázni neki. És megkérhetjük ezt a kisgyermeket, hogy írjon külön-külön apjának és anyjának egy levelet. Előbb annak, akitől többet szenvedett, utána a társtettesnek, mondjuk az anyjának, hogy nem védte őt meg, pedig megtehette volna. Írja le, hogy mit érzett, mit szeretett volna tenni, milyen volt az, amikor úgy bántak velem. Lehet, hogy nagyon fájdalmasak lesznek ezek az érzések, de legyünk tudatában, hogy ezek annak a kisgyereknek az érzései. A mostani felnőtt énünk kísérőként, segítségként, segítőként vesz részt ebben az utazásban. Egy másik könyvben, amire majd később kitérek, onnét van ez az ötlet, de picit tovább gondolva, és itt ebben a környezetben, oltári szentség előtt Isten jelenlétében. Van, akik beszámoltak, hogy átéltek már itt ebben a lelki gyakorlatban is ilyen gyógyulásokat, újra följöttek ezek a fájdalmak, érzelmek. Az a baj ezekkel, hogy azokat elfojtja az ember. Érzések azok olyanok, amiket szabad éreznünk, azok természetes dolgok. Csak utána, hogy mit kezdünk velük, az nem mindegy, ha azok a negatív érzelmeket ápolgatjuk, ismételgetjük magunkban, abból lesznek problémák, de ha elfojtjuk, akkor azok föl fognak jönni különféle módokon. Tehát annál a gyereknél azok elfojtódtak. Azért kell, hogy újra átélje ezeket. Csak persze itt, ha itt valaki nagy figyelmeket érdemes, akkor kérjen segítséget, akiben itt megbízik, akár tőlem, vagy másról, akivel egyszerűen csak imádkozzon mellette, menjenek félre ahol ketten vannak ott a templomban is, és itt van most Jézus jelenlétében, egyszerűen végigvezetni ezeken a fájdalmas élményeken, hogy itt van most Jézus, és ő most gyógyítja ezeket, most biztonságban vagy, fájjon nyugodtan, hadd jöjjön ki az a fájdalom, a seb addig nem gyógyul be, amíg teli van gennyel, azt ki kell engedni, csak utána gyógyulhat meg. De ha valaki nagyon érzi, hogy elkapna az örvény, akkor vagy álljon le, vagy pedig mondom, kérjen segítséget. És most kiosztunk egy kis füzetet, azt mondtuk, hogy az ember értelmes lény, intelligens lény. Ha beszélnek különféle intelligenciákról, érzelmi intelligencia, vallási intelligencia, ökológiai intelligencia, ezek félrevezetők. Egyetlen intelligencia van, aminek vannak különböző érvényesülési területei. Lehet az ember intelligens a tudományban, a főzésben, ilyen söprögetésben, akármilyen munkában, nem külön intelligenciák vannak. Ez a kis füzet az intelligenciának a fő kritériumait gyűjti össze, a kulcsszavakat. Sok hely van benne, ahová hozzáírhatjuk a saját gondolatainkat. Az elején majd látni fogjuk, mielőtt esetleg még lapozgatni kezdenénk, picit figyeljünk ide, és majd utána lehet. Az elején van egy kis használatosítás, hogy hogyan lehet használni több konkrét helyzetekre is, ha több van belőle az ember, de most inkább használjuk erre a leltár készítésre, és vannak benne negatív, pozitív tulajdonságok. Az életünkről készítsük leltárok, a függőségekről, egyebekről. Ezek is vannak, mik vannak nálunk, kiegészíthetjük őket, mit szeretnénk még ehhez megszerezni, vagy melyik az, ami most legaktuálisabb, az a keresztben álló fa, amit félre kellene löktünk, most erre kellene koncentrálnunk. És lesznek majd a végén olyanok, amik majd más összefüggésben még visszatérünk itt rá, például érzelmeink, hangulataink, hogy mik befolyásolják azokat, annak kapcsán is egy kis előzetes, illetve amiről itt szó van ezeknek a mostani pszichológiai könyveknek alapján, bizonyos szempontból ebben a füzetben több van benne, amit körülbelül, ha megvan pontosan, hogy mikor adtam itt ki 2002-ben, nem is került ki oda a ilyen árusítandó füzetek közé, ellenben a fehér füzetek közül, amik ott vannak, az intelligenciával kapcsolatosak, ennek a bővebb kifejtései találhatók bennem. Most itt akkor hadd egy szót picit ilyen anyagi vonatkozásokról is. Akik benn laknak, azoknak mondtunk ugyan irányárként bizonyos dolgokat. Én azt kérem, hogy majd itt az utolsó misén akkor fogunk egy felsejezést tartani, és azt, amit odaszántak, és abba tegyük bele, illetve amit esetleg ennek a lelki gyakorlatnak a segítésére szántunk, többek között ilyen füzetnek a költségére, vagy másra is. Aki mondjuk nincs itt a miséken, az hátulról beleteheti a felsőbe. Tehát én ezzel nem akarok itt külön, hogy ennyi vagy annyi az ára, amennyit gondolunk az egésznek a segítésére, oda tehetjük saját lehetőségeink szerint. Szegény özvegy azt, hogy kétszérje, lehet, hogy többet fog jelenteni, mint a gazdagnak a nem tudom hány ezer forintja. És akkor most újra kitesszük az oltári szentséget, és a Szent Miséig kinn marad. Én most valakivel már megbeszéltem ilyen gyóntatást, oda hátra megyek, hogyha fölszabadul, akkor mást is tudok fogadni.